kedves gyülekezet, Isten szent igéjét, a zsidókhoz írt levél 11. részének a 30. verséből olvasom. Hit által omlottak le Jerikónak kőfalai, midőn 7 napig körös körül járták. Kedves gyülekezet, az elmúlt egyházi esztendőben végig a győzelemről gondolkodtunk, és egy ilyen történet a honfoglalás korából természetesen hordozza a győzelem mindenféle velejáróját, minden ráutaló jelet, és éppen ezért könnyű és nehéz is a dolgunk, de szerencsére az imádság előtt hallhattuk a Józsué könyve 6. részéből magát a történetet, hogy is ment végbe mindez, amiről itt a zsidókhoz írt levél beszél, ott akkor Jerikó kőfala körül, és végig elemezgethetjük, hogy mi is kell hát a győzelemhez. Nagyon örültem, hogy az első énekünk a 6. ének volt, mert amikor megláttam a textust, akkor rögtön ez az ének jutott eszembe: ad ébredést az Úr erős király, leomlanak a kőfalak, amerre népe jár. Ugyanis ebben a régi-régi ókori történetben, ami örök, és így mai kérdéseink vannak elrejtve, cél tehát nem az, hogy a sok-sok 20-30 évszázaddal ezelőtti eseményt valahogy ünnepeljük, egy régi-régi győzelmet, hanem tanulságokat szedjünk össze a magunk számára a mában. Ahogy szörnyű a történet, ha a maga nyers valóságában nézzük, hiszen azzal fejeződött be a felolvasás, hogy mindent ki kellett pusztítani, minden élőlényt a városban. Ilyen igazi népítélet volt. Nem szívesen olvasunk mindenről, különösen a 21. századi reformáció, humanizmus, mindenféle egyéb hatások után, és ha hiba is lenne persze, ha 21. századi szemléletünkkel ítélnénk meg ezt az ókori eseményt. Ezért mi a dolog lelki üzenetére koncentrálunk, és pedig arra, hogy valahogy az ébredés, a szellemi megújulás az egyének és a közösségek életében mindig valamilyen hit harccal jár. Nem szeretjük az erőszakot, nem szeretjük a harcot, de hát jobb híján ilyen mindannyiunk számára érthető szavakkal világítjuk meg, hogy miről is van szó. Harcról van szó, küzdelemről van szó, két ember között is, még akkor is, ha az útjuk egyfelé megy, állandó harc van, harc a gyermekekért, a mindennapokért. Béla kérte, hogy imádkozzunk feleségért és lányáért, mert harc van a megélhetésért, a holnapért is. Harc van a politikai életben, ahogy Judit kérte az imádságot, a társadalmunkban végbe menő dolgok miatt is. Bizony, amikor a hitnek a kérdéséről beszélünk, és a zsidókhoz írt levélnek ez a fejezete nagyon jó ilyen szempontból, akkor nem egy elvont lelki fogalomnak a tisztázása és megerősítése zajlik csupán, hanem a mi mindennapi életünknek a területei, ahol a hitre bizony nagy szükség van. Az élet sok szinten küzdelmekkel teli valóság, így a mi kis madarunk is, amelyik itt át-át repül a színen, kis rozsdafarkú, a verétfélék családjába tartozó, ismeri a Bibliából, hogy a veréd és a fecske is talál fészket magának a te oltárodnál, ó seregek ura, ott van a fészke az óra feletti sarkon a karzat alatt, és itt körti ki a kis madarait. Na szóval az élet nagy küzdelem mindenütt, a madarak világában is az. De nem csak valahol belül a lélek mélyén, hanem a hívő ember hitének hatása van az egész világra is. A politikai életre is, a gazdasági életre is, és nem csak az övére, hanem mindazokére, akikkel együtt utazik. Meg kell küzdenünk egy közösségen belül is az egymással kapcsolatos ellen- és rokonszenvek küzdelmeit. Az egymás terhét hordozzátok, igen, a gyakorlatban nagyon nehéz, egyáltalán nem könnyű dolog, és dolgoznunk kell ezen. Bizony, milyen nagy küzdelem kiengesztelődni egymással, milyen nagy küzdelem egy közös célért valamit tenni. Anka szombaton lent volt Gyöngyös Patán, és megterhelődött lélekkel jött vissza, mert az emberek nem veszik komolyan ezt a nehéz munkát, amivel a szolidaritás jár. Ott volt egyedül 80 gyerekkel a focipályán, miközben a felnőttek egy másik helyszínen felfalták a kenyeret és mindent, amit ő vitt, és nem jöttek ki, hogy együtt legyenek a gyerekekkel, pedig hát ők vannak a legnehezebb helyzetben ebben a küzdelemben. Bizony, nagyon nehéz küzdelmek ezek, és csak a hit által e különös, varázslatos szó takarja azt, ami által lehetséges az, hogy mégse adjuk fel, mégis folytassuk a küzdelmet, mert és akkor elmondanám azt nagyon röviden azt a hét dolgot, amit elvers kapcsán itt összegyűjtöttem magunk számára. Mert először is az ember, és Isten így alkotta a világot, falakba ütközik, amikor a győzelem felé elindul. A győzelem az nem úgy jön létre, hogy nekiindulunk úgy torony iránt, mindenki elmenekül előlünk, végén kitűzzük a zászlót, vagy nem is látunk ellenséget, kitűzzük a zászlót, ahogy megmásszák a föld legmagasabb pontjait, a hegymászók, kitűzik a zászlót, le kell küzdeni, persze sok minden, de nem löblösi őket vissza senki, nem így van. Falakba ütközünk, és a falak, ha maguktól is omlanak le, ez a hit csodája, de van tennivalónk, és ez fontos dolog. Azt mondja az ige, amit István felolvasott imádság előtt, hogy Jerikó be- és elzárkózott hely volt, falak vették körül, és úgy mondja az ige, hogy senki nem mehetett se ki, se be. Ez a se ki, se be. A világ, amiben élünk, egy nagyon zárt világ. Nem lehet bemenni, behatolni, másfajta elképzelésekkel. Küzdelem van. A világ be- és elzárkózott, falakat épít. És nagy kár, hogyha mi magunk is falak építői, és nem lerontói vagyunk, ahogy az ige mondja, hogy Jézus maga is lerontotta a válaszfalat két világ között, azon világ, ahonnan ő jött, és a külső, a pogány világ között lerontotta az elválasztó falat, amely ember és ember közé emeltetett. Bizony falakba ütközünk akkor, amikor megszületik bennünk a gondolat, hogy valahogy a szabadság üzenetét, az Isten győzelmes üzenetét elvizik a világ azon pontjára, ahol Isten a helyünket kijelölte. De az, hogy a világ el is bezárkózott, az nem azt jelenti, hogy nekünk akkor tovább kell állnunk. Vagy a falak arra kell, hogy nincsenek, hogy megálljunk, és azt mondjuk itt, ezzel már nem tudunk mit kezdeni. Talán emlékszünk József történetére, vagy arra a részletre, amikor Jákob megáldja gyermekeit, akkor egy ilyen furcsa áldást mond Józsefről, hogy József gyümölcsfa, amely túlnövi a kőfalat. ami megmutatja a gyümölcseit az egész világ számára. Nem csak azok számára, akik a kerítésen belül vannak, hanem azoknak is, akik a kerítésen túl. Lehet ebben az a veszély, hogy valaki fölmászik a falra és leszeregeti a fáról a gyümölcset, de hadd szedje inkább. Jut majd azoknak is, akik a falakon belül vannak. Nem akarunk elég bezárkózottak lenni. Nem akarunk falakat építeni, hanem azt szeretnénk, ha a falak leomlanának, mindaz, ami ember és ember között áthatolhatatlan, elválasztó akarát képez. Második dolog, amit az ige kapcsán mondani szeretnék, és ez még nagyon is a hit területére tartozik, hogy nem utólag kommentálja az Úr azt, ami történt. Nem arról van szó, hogy megy Izrael népe, lát maga előtt egy várat, bekerített város, és úgy döntenek, hogy neki mennek a falnak, és szétverik. Nem így működik ez a dolog, hanem a második dolog az, hogy az Úr azt mondta, hogy a kezedbe adom. Amikor a sátán megkísérti Jézust, és ugye az egyik kísértés az, hogy ugorj le a kőfalról, vagy a templom tetejéről, Jézus azt mondja, hogy ne kísérd az Urat. Nem az Úr mondta ezt. Ha az Úr mondja, átugrom a kőfalat, ez is bibliai gondolat. Benne van a Zsoltárok könyvében. Tehát ha az Úr azt mondja, hogy a kezedbe adta, menj, bontsd le a falakat, győzni fogsz, akkor elindulhatok. A hit akkor is szükséges dolog, akkor is szükségeltetik a hit, hogyha az Úr mondta, mert annyi részletet nem látunk. Olyan kicsinyes hitetlenek tudunk lenni. Nézzük csak ezt a mostani helyzetünket. Nagyon sok embert ér sérelem. Olyan diadalmas, feltartóztathatatlannak tűnik az az akarat, amely mindenki fölébe óhajt kerekedni, és elfog bennünket az az érzés, ami Dávidot is egyszer, hogy a végén mégis el fogok esni a Saul keze által. De hát ott vannak Isten ígéretei. Nem engedi, hogy az ő ügye, a kicsik ügye, a gyengék ügye elveszen. Az Úr mondta. És ezért akkor is, amikor ebből a győzelemből még semmi nem látszik, még állnak a falak olyan nagyok, hogy egy szekér megfordulhat a tetején. Nem a kőfalra nézünk, nem annak vastagságát méregetjük, nem a kőfal tetején messziről nagyon riasztónak látszó fölkészült ellenfeleket szemléljük, akiket a kémek hajdan óriásoknak láttak. Nem látjuk közelről a reszkető vagy hajszálakat, amik a katonák arcán reszketnek, mert félelem miatt zárkóztak ők is be. Nem látunk bele az ő retegő lelkükbe. Mi arra támaszkodunk, amit az Úr mondott. Nem a látványra, nem a szívünk kisítőségére, gyávaságára, hanem amit az Úr mondott. Hogy ő nem hagyja az ő ügyét, nem hagyja a gyöngéket, nem hagyja a falakat. A harmadik dolog, ami megragadott a történetben, ugye a Péter második levele első részében, a 15. versben van egy nagyon érdekes gondolat, amikor is azt mondja az apostol, hogy a ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedeteket, a jó cselekedetekhez tudomány, stb. Van egy nagyon érdekes, hosszú felsorolás, és a hit aktivitásáról szól ez az ige. Vagyis arról, hogy a hit nem egy passzív dolog. Nem arról van szó, hogy ülünk, nagyon erős hittel koncentrálunk, és akkor ez az erő átvitel majd leomlasztja a falakat. De vannak ilyen csacska dolgok, emberek, akik óriási hittel nagy dolgokat akarnak véghez vinni. És akkor vannak ilyen anekdoták, egy ember, aki nagyon erősen koncentrált, és odaállt egy biciklis elé, és a biciklis megállt. Nyilvánvalóan nem értette, hogy miért áll terpezve ez az út közepén előtte. A biciklis megállt. És miután az ő hite és koncentráló képessége ilyen erősnek bizonyult, legközelebb egy mozdonnyal próbálta meg ezt. Itt ér véget a történet. Nem tudta elmondani, hogy mi is volt. Tehát a hit nem ilyen, hogy erősen koncentrálunk. És akkor a mi koncentráló képességünk valamit véghez visz, hanem a hit elindítja a dolgokat jó irányba. És tartja bennünk a lelket, hogy ne adjuk fel. Az egy folyamat, ami a hit által valahol eredményre jut majd. És igen, ehhez sétálni kell. Járjátok körül. Ehhez alaposan meg kell vizsgálni a dolgokat. Nagyon szeretem, nagyon sokat használom, nagyon tanúságos nekem az, ahogy Martin Luther King annak idején a maga polgárjogi harcában eljutott oda, és ezt tanította is, hogy kell ezt csinálni, hogy mi mindent kell véghez vinni addig, amíg aztán kimegyünk az utcára tüntetni. És ezek között az egyik dolog, és ezzel kezdődik az egész, hogy gondosan körüljárjuk a dolgot. Feltérképezzük. Minden információt összegyűjtünk, és még akkor sem indulunk neki, hanem akkor előbb elkezdünk tárgyalni az ellenséggel, mondjuk ebben a történetben itt nincs benne. De a harmadik dolog is ugyanilyen fontos, hogy akkor aztán utána önmagunkat járjuk körbe, és megpróbálunk megszabadulni minden tisztátalan gondolattól, indulattól és egyebektől. Mert nagyon nagy dolog az, hogy a végén harcba indulunk az ellenséggel. Tehát ez a bizonyos körüljárás, ez megtakaríthatatlan. Tessék körüljárni a problémát, hogyan fordítsuk ezt le, mivel ott mentek a papok, egy ilyen sajátos alakzatban haladt a tömeg, elől a fegyveresek, közből a papok az Isten ládájával és kürtökkel, és ő utánuk aztán a nép, tehát egy ilyen hármas alakzatban haladtak körbe a város körül, méregetve a várost. Eközben nagyon sok mindenre lehetett gondolni. Emlékszem, amikor először mentem el fiatalokkal bicikli túrára, ilyen hosszú-hosszú útra, és aztán éveken át csináltam ezt, hogy kamasz fiatalokkal elmentem, akkor mindig nagy élmény volt, hogy az a táj, ami mikor vonaton mentem, vagy autón, alig hagyott nyomot bennem, csak ilyen nagy általánosságokban. És milyen érdekes lett, amikor biciklivel mentem, és amikor lassan közeledett valami, amit aztán megvizsgáltam, és lassan távolodott, és bőven volt idő megnézni. Kis gyerekként emlékszem, a Nyíregyháza körüli tanyákon nyaraltunk gyakran, és mindig küzdöttünk azért, hogy a szekéren, mert szekéren jártak akkor még a gazdák, mi ott ülhessünk a bakon együtt a kocsissal, de mindig elmagyarázta Pali bácsi, egy nagyon jó humorú, kedves parasztember, hogy ahhoz még sokat kell az embernek dolgozni, hogy a bakra felülhessen, az nagy-nagy megtiszteltetés, és mi ültünk ezért mindig háttal a ülés másik oldalán, el voltunk keseredve, de ő elmagyarázta nekünk, hogy így hosszabban tudunk gyönyörködni a tájban. Tehát ha háttal ülünk, akkor hosszabban sokáig, ameddig a szem ellát nézhetjük a gyönyörű tájat, amin elhaladunk. Gyalog járják körül ezt a város, minden kövét ismerik lassan ennek a nagy falnak. És minden nap újra előkerül az a gondolat, hogy fogunk mi ezen túljutni, ezen a kőfalon. Istenem, ne üsd tréfát belőlünk. Hát ez meg van csinálva. Ez nem kövöves kelemennek a munkája. Ez, kérem, én századok óta itt áll. Hát ez, hogy fogunk mi ezen a falon túljutni? És ez egy mindennapos gyakorlat, lelki gyakorlat volt. Uram, nagy ez a fal. És Isten akarta, hogy minden nap lássák, hogy ez egy nagy probléma, amivel nekik meg kell majd birkózni. Tessék minden nap körüljárni, menjenek elől a hadakozó férfiak, ők a hadakozók szemével nézik, aztán menjenek a papok az imádkozók szemével nézzék. És a végén az egész nép, amelyért ez az egész dolog történik, ők is a maguk hitével, hitetlenségével támogassák azokat, akik küzdeni fognak majd. Ők adják a tömeget, a mindenkori tömeget, akik nélkül nincs értelme forradalmaknak se, hiszen értük történik a dolog, vagy nem. Ez egy másik oldalról pedig egy nagy közös munka. Nem úgy van, hogy Józsué rafináltan bemegy, kinyitja a kaput, aztán majd beözönlenek, vagy ő egymaga, mint Jonatán egyszer, egyszer dárdával vagy karddal rendet csinál majd a városban. Nem így van, ez egy nagy közös munka. Ebben mindenkinek részt kell venni, mindenkinek időben fel kell kelni és csatlakozni a sereghez. Nem össze-vissza megyünk, szép nagy rendben halad az egész tábor. A negyedik dolog, hogy ott vonul középen 7 pap kürtel és az Isten ládájával. Nem magánügy ez, kérem. És nem mindennapos dolog, hanem azt az üzenetet hordozzuk az Isten ládájával, a kürtökkel, a papok jelenlétével, hogy szent ügy ez. Istené a föld, uralkodik fölötte, az ő igazságát akarja közölni a világgal, az ő győzelmét. Isten be akarja hozni az életnek a gondolatát, a gyöngék védelmének a gondolatát, a diktatúrák hitvány, gyáva haragja mindig a gyöngék ellen fordul először. Mindig rajtuk akarja hatalmát megmutatni. És aztán, amikor amortizálódott erkölcsileg az ország, akkor aztán jön a leszámolás a többiekkel is. Isten más üzenetet akar hozni ebbe a világba, azt, hogy jogaik vannak a kicsiknek, a hallgatagoknak, az elnyomottaknak, a szolgáknak, a hatalomból kirekesztetteknek is. És amikor a felszabadítás történik itt, az ígéret földjén, akkor ez az egyik szempont. Eltörölni azokat a népeket, amelyek e tekintetben másként gondolkodnak, önmagukat istenítik, úgy érzik, hogy felülbírálhatják az isteni rendet is. Ötödször kürtöljenek. Majd visszatérünk még erre a gondolatra, de a kürt szava, a hívogató szó, a gyülekezésre hívogató szó, az ünnepre hívogató, az ellenséget jelző szó, mindezeket ezzel a koskürttel, trombitának is fordítja az ige, jelezték régen. Egy biztos, hogy senkit nem hagyott közömbösen. Megszólalt a kürt, akkor rögtön gondolkodni kellett. Kis rövideket fúj-e, vagy hosszan elnyújtottan fúj-e, és egyik kürtöstől a másik kürtösig eljutott a hang, és azt kellett továbbadni, mert életek múltak ezen. Azt mondja egy helyütt az ige hirdetéssel kapcsolatban, hogy ha a trombita bizonytalan zengést hallat, kicsoda indul az ütközetre. Amikor nem merjük a bűnt bűnnek nevezni, akkor nem merünk Isten győzelméről beszélni, mert ott a nagy fal, akkor nem lesz abból győzelem. Ennek a győzelemnek része az, hogy megszólal újra és újra a trombita, miközben emésztjük magunkat, hogy lesz-e ebből győzelem, vagy nem. Bele rikolt a trombita, szétverve a hitetlen gondolatainkat, és megerősítve minket abban, hogy igenis le fognak omlani a kőfalak, mert Isten megígérte. Mert ezzel indultunk el erre a különös napi körmenetre, hogy Isten megígérte, hogy le fognak omlani a falak. Akkor hát a trombita erre figyelmeztet, ahogy az ige hirdetés egyik célja az, hogy bennünket megerősítsen az ige igazságában, erejében. Tessék, papok, trombitálni! A hatodik dolog, hogy amikor aztán eljön a hetedik nap, és 7-szer kell megkerülni a város, tehát a város Jerikó körülbelül olyan nagy lehetett, mint Békásmegyernek ez az oldala, ami én lemértem, mert én is szoktam körbesétálni és imádkozni ezért a város részét, ez egy bő 4 kilométeres út. Egy kör ezen az oldalon, az 4 kilométer. És ha 7-szer kellett megkerülni, akkor az 28 kilométer volt. Nagyon-nagyon hosszú, fárasztó út, és meleg volt. De a győzelem fáradtságos dolog. Menni kell. És ha 7-szer kell megkerülni, mert ezt mondta az Úr, akkor 7-szer kell megkerülni. És fegyelmezetten kell ezt tenni. Az elmúlt napokban, 6 napon át mély csendben kellett körbe-körbe járni a várost. Akkor kell felkiáltani, amikor az Úr ezt a közös nagy hangot tartogatta. És azt mondja, hogy most 7-szer kerüljétek meg, és amikor a trombita megszólal, akkor kiáltson fel az egész nép, és le fogom vanni magától a fal. Nem minden omlott le, de nem azért, mert bizonytalan volt a kiáltás, hiszen a kőfalon lakott Ráháb, az az asszony, akiről még egy kicsit külön kell itt szólnunk majd a 7. pontunknál. Ő a kőfal egyik részén lakott, rések támadtak a kőfalon, az ásatások, ha azt a várat találták meg, azt bizonyítják, hogy a város falai nagyobb részt kiborultak, kidőltek. És akkor próbálnak következtetni arra, hogy mi volt a természeti oka ennek, lehetett egy földrengés, vagy mások magában a hangban próbálják megtalálni a rezgésben az okot, hogy mi használt fel Isten arra, hogy megoldja ezt a problémát, nem tudjuk megoldani, olyan mindegy. Ugyanúgy, ahogy a Vöröstengeri átkelésnél, a csoda abban van, hogy akkor készítették út éppen, de nem olyasmi által, ami soha sehol nem fordulhatott el, hiszen Isten rendet elő, hiszen Isten rendet teremtett ezen a világon, bár nagyon kedves és szellemes az a gondolat is, hogy a teremtés utolsó napján bizonyos egyszeri dolgokat is lajstromba vett Isten, amik így az emberi történelem során egyszer bekövetkezhetnek, és ilyesmik, mint hogy Jerikó falai leomlanak. Ez egyszeri csoda. Vöröstengeren való átkelés, az is benne van a listában egy egyszeri történet, amire egyébként a fizika törvényei nem vonatkoznak. Én sokkal egyszerűbben látom ezt, azt gondolom, hogy Isten kezében van mind a fizika, mind a kémia, mind az áramlástan, és nem tudom, mindenféle egyéb dolog is, a biológia, az egész teremtett világ ügye, és a jelenlétét az mutatja, hogy egy adott pillanatban rendkívüli dolgok is bekövetkezhetnek. De kiáltsanak fel együtt. Nagyon nagy probléma az egységnek a dolga. Nagyon fegyelmezetlenek vagyunk alapvetően. Nem baj, de ez ellen küzdenünk kell. A családon belüli egység, vagy két ember közötti harmónia, aki sajnálja rá az időt, sajnálja rá a fáradtságot, az meg fog bukni ezen a területen. A nagyobb közösség, mondjuk egy vállalat, egy munkahely, fel fog borulni a ház, amelyikben nincs egység, mondja, az ige nem állhat meg, amely meghasonlik önmagával. Ugyanez a helyzet egy országgal, és az ország, amely önmagával meghasonlik, nem állhat meg. Támadhatóvá, végtelenné válik, szörnyű érzés ezt végig gondolni a mában is. Hogyan lehetne egy olyan pillanatot elérni, hogy legyen egység, együtt kiáltsanak fel, együtt hallgassanak, addig ne legyen úgy, hogy az egyik felét lehet úszítani arra, hogy artikulátlanul üvölcsön, amikor heccelő önkéntes vezérei ezt akarják. Nem egymással kellett itt összeugrasztani ezt a népet. Együtt kiáltottak fel nem tudjuk ennek a tartalmát. És a hetedik dolog pedig, hogy mindent teljesen az Úrnak kellett szentelni. Ennek egyik formája az, hogy minden élőt ki kellett vonni erről a területről, és minden kincset az Úrnak kellett adni. Későbbi történetekből tudjuk, hogy ez megbukott Izrael népe, akkor ott, de ez sem megy könnyen nekünk, a teljesen Istennek szentelt dolog, Ananiás és Szafira története is ezt mutatja. Az ember lát valamit, támogatnia kell Isten országának az ügyét, adnia kell, és szereti azt a látszatot, hogy ő adott, és mindent odaadott, és erején felül adott, de titokban azért hitetlenül a biztosítékokra is szüksége van, de Isten látja szívindulatait, és e szerint dönt. Teljesen az Úrnak kell szentelni, jelképesen az egész életünket. Mostantól kezdve azt is, amit Isten megenged egyéni saját birtokká tenni. Majd most kezdődik el a föld szétosztása. Eredeti tőkefelhalmozás történik most itt a honfoglalás környékén. Amennyire nem szép történetek ezek, itt a Bibliában sem szép történetek, de mégis bekövetkezik. De tudnia kell azoknak, akiket Isten itt a harcba indít, hogy akkor is, ha az én magánbirtokom lesz, akkor is az Úrnak van szentelve. Ahogy neki van szentelve az egész élete, az Úrnak van szentelve, az övé vagyok, nem a magam ura vagyok. Itt élek benne ebben a világon, Isten kegyelméből. Csodálatos dolog, hogy engem is bevont a történésekbe, de az Úrnak vagyok szentelve. Igen, mindezek a gondolatok ott vannak a zsidókhoz írt levél 11. részének 30. versében, itt által omlottak le Jerikó kőfalai, midőn 7 napig körös-körül járták. Hát, adjon Isten egységet nekünk, hét mindennapján is, nagyon jó itt vasárnap együtt imádkozni, nehéz ügyekért. Járjuk együtt körül, együtt kiáltsunk és együtt hallgassunk, ahogy az Úr rendeli, és támaszkodjunk az ő ígéreteire. Nem a falak határozzák meg életünket. Isten győzelemre hívott el bennünket. Amen.